Ivonyné Szarka Melinda vagyok, az Életre Nevelő műsor vezetője. Ebben a két hetente, péntek este jelentkező beszélgetős műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat állandó beszélgető partneremmel, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval. Üdvözöllek, Rita, itt a stúdióban.
Jó estét kívánok!
Hála Istennek, hogy hosszú idő után újra van lehetőségünk személyesen találkozni, és friss adással jelentkezhetünk.
Én is kifejezetten örülök ennek a lehetőségnek, mert persze sok ilyen műsort készítettünk ide-oda-amoda, és mindig csak online, de tényleg még jobban meggyőződésem az, hogy a személyességnél nincsen jobb lehetőség.
Most vasárnap lesz apák napja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Világszerte számos különböző időpontban ünneplik, Magyarországon június 3. vasárnapjára esik ez az ünnepnap. Egyszer hallottam egy előadásodat, aminek az volt a címe, hogy apának lenni nagy lehetőség, szent feladat. Hogy csak a 20. század elején kezdik el ezt ünnepelni?
Igen, ez egy nagyon, nagyon sokat mondó jelenség, mert ugye az ünnepeink a köré fonódnak, vagy ott jelenik meg egy ünnep, amikor egy tartalom nagyon fontos lesz számunkra, és azt ilyen formában is ki szeretnénk fejezni. Tehát nagyon érdekes, ahogy akárcsak az egyházban is megjelennek, hogy most nem tudom én, bizonyos szentnek az ünnepe, vagy egy Mária jelenésnek az ünnepe, vagy az aratás ünnep, vagy bármi más, tehát ugyanígy a néphagyományban is, hogy érdemes megnézni azt, hogy mi körül tartjuk azt fontosnak, hogy ünnepnapot is nevezzünk ki erre a tartalomra. És az apák napja is, azt hiszem, hogy ez is azért mond ilyen nagyon sokat nekünk, hogy csak a 20. század elején jelenik meg, holott anyák napja már mióta van. És úgy látszik, hogy az anyaságnak az ünneplése az természetesebben benne volt az életünkben, hogy igen, nagyon fontos dolog anyának lenni. De én tényleg azt mondom, hogy nem vertük eléggé félre a harangokat, hogy hol vannak az apák. Tehát hogy nem ünnepeljük meg azt a hatalmas nagy jelentőséget, éppen ami a címben is sokszor előfordul, hogy hatalmas nagy feladat is, és egy hihetetlen nagy lehetőség és felelősség. Tehát hogy ez nem kapott egy ünnepnapot, és mondja is egy kutató, hogy bizony, hogyha ugye van egy olyan folyamat is, hogyha egy ünnep már volt, és kikopik. Tehát hiába nyomják, hogy legyen ünnep, hát itt van a szegény május 1-e, vagy nem szegény, vagy mindig. Szóval a fölvonulások, amikor vagy nem volt kötelező, valahogy nem vonulunk. És ugyanígy azért jó pár ilyen erőltetett ünnep, látszik az, hogy nincs tartalma. Tehát, hogyha egy ünnep vagy nem jelenik meg, vagy kikopik, vagy nem bír olyan jelentőséggel, akkor nagyon meg kéne nézni, hogy vajon az, ami mögötte van, tehát a tartalom, az nekünk tényleg igazán fontos-e. És azért ezzel szembe kell néznünk, hogy bizony az apáknak a szerepe egy gyermeknek a felnevelődésében, vagy egyáltalán akárcsak a családban, tehát nem tettünk rá elég hangsúlyt. Tehát maradt egy ilyen háttér, hogy igen, az apa az a családnak a hátterét megteremti, nagyon hálásak vagyunk, érte meg, hát nagyon szép is ez, meg jó is, meg nagy feladat is, meg nem is akármi, tényleg egy családnak a megélhetését, és tényleg egy hátteret, egy biztonságos hátteret teremteni, de azért az egész jellemünknek, az egész személyiségnek, a közösségnek, a család közösségnek a kialakulása szempontjából, és nem elfelejtve a párkapcsolatunknak is a harmonikus volt a szempontjából, legalább annyira elengedhetetlen az apa feladata, mint az anyáé. Tehát réges-rég ünnepelnünk kellene. Én mindig, amikor ez az apás előadás van, mindig azt gondolom, hogy annyira jó lenne, hogyha volna egy gyönyörű himnusz, amit el lehetne énekelni az apaságról. Tehát úgy felemelni, úgy megünnepelni, úgy megénekelni, amit ki se lehet mondani. Tehát nem csak ragozni, hogy jaj, de fontos, hanem úgy tényleg ezt a felemelkedettségét megadni, mert nagyon nagy, tehát messze több, nagyobb jelentősége van ennek, mint az, hogy háttérfeladat.
Nagyon sok házasság, ugye, most így a környezetemben is, akárha csak a gyermekeim osztályát nézem, hát felbomlik. És ilyen esetben az apák hogyan tudnak mégis úgy képben maradni, hogy ezt a fontos apai szerepüket be tudják tölteni?
Hát igen, mint ahogy így eddig is mondtuk, még a normális esetben sem annyira nagyon egyszerű, mert ugye az anya kéznél van, úgyis ott van az étkezések körül, a háztartás körül, tehát valahogy jelen van a gyerekek életében, tehát egyszerűen a természet adta lehetőségei miatt jelen van. Tehát még egy normális, tehát tényleg egy jól működő család életében is külön figyelmet kell arra szentelni, hogy az apa valahogy tényleg igazán jelen legyen a gyermekei számára. Most ez sokszorosan nehezített terepé válik akkor, hogyha kiszáll valami miatt a családból, és ez sajnos azt is jelenti, hogy egy jelentős plusz feladatot kell vállalnia mind a két szülőnek, és szembenézni azzal a feladattal és felelősséggel, hogy egy gyermeknek igenis nem csak egy második szülőre, vagy még két kézre van szüksége, hanem egy másik minőségre, tehát egy apai minőségre is, tehát ugyanúgy. És ugye sok oldalról nehéz ez a helyzet. Nagyon sokszor ugye az anyák ebben a helyzetben természetesen felelősséget érezve a gyerekért, megpróbál apja helyett is apja lenni. Tehát ezt jobb lenne, ha meg se próbálná, mert ez nem fog menni. Tehát ez egy másik minőség. Tehát nem tudok egyik pillanatban anyai hozzáfordulással, és hát az anyának más a szerepe, tehát egy tejet mézett táplálékként felkínáló, egy teljesen más jellegű szerep, mint az apának az a szilárdsága, a biztonsága, az iránytű volt, az a fajta merészsége, vagy bátorsága, vagy nem tudom én, amivel az életbe kiviszi a gyereket, vagy a világot behozza a gyermeke számára. Tehát az anya inkább az otthonnak a burokja, a védelme, a melegsége, az elfogadása, stb. Tehát ezek érezhetően két minőség. Most ebből az egyik minőség kiszáll, akkor ugye a másik az nem váltogathatja az identitását itt fél óránként, hogy most éppen apa vagyok, most meg átmegyek anyába. És ezért is nagyon nagy szükség van, és hát lenne, hogy bár a mi kapcsolatunk szétment, tehát ez egy tényleg majdnem fáborvaskarika a gyermek szemszögéből nézve, hogy a kapcsolat ugyan szétment, de ő neki az az édesapja. És ugyanígy szüksége van rá. Tehát itt a legelső például az, hogy ne romboljuk le az apaképet anyaként. Tehát nyilván nekem lehet problémám, és nyilván volt is, ha szétment a házasság, valami volt, de ez valahogy nem is tudom elképzelni igazából, hogy ne szűrődjön át a gyermekeink felé. Mert itt ez nagyon fontos lenne, hogy a gyerekben ne omoljon le. Tehát ne azt érezze, hogy ez a csúnya itt hagyott, nem törődik velünk anyát is, mindegy, most ezt nem ragozom. Tehát először is megőrizni az apaképet. Nem könnyű megőrizni azt, hogy igenis az apára szükség van, és a család, hogy úgy mondjam, csonka apa nélkül. Tehát ezt valahogy tényleg bevallani magunknak, és hiányolni az apát. És itt van nagyon nagy lehetősége, vagy szerepe, vagy felelősség az apának is, hogy megtalálja az új módot a kapcsolódásra. Mert az apai jelenlét, tehát az, hogy érdeklődöm felőle, hogy követem a sorsát, hogy beavatom én is az én életembe valamilyen formában, és hát ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát amikor az élet úgy természetes, hogy persze ott a szemem előtt él apám, anyám, akkor ez szétválasztva, és hogy akkor hétvégén látok belőle, hétközben nem látok, vagy szerdán látok, csütörtökön nem, tehát ez egy nagyon nehéz feladat. De azt tudnunk kell, és azt hiszem, hogy akkor oldjuk meg valamelyest, vagy valahogy tényleg jól az ilyet, hogyha tudjuk azt, hogy nagyon nagy szüksége van a kapcsolatra, tehát az apával való kapcsolatra ennek a gyereknek. Na most, hogyha ez egyáltalán nem lehetséges, most már, hogyha belementünk ebbe a nehéz helyzetbe, akkor nagyon fontos, hogy azt az apai minőségnek az egy-egy területét valaki férfi mintával átélhesse a gyermek. Tehát akár egy nagyapa, akár egy nagybácsi, akár egy edző, akár egy lelkipásztor, akár, tehát vagy ezt ilyen mozaikszerűen. Tehát nem tudom én, valakitől tanul egy határozottságot, valakitől egy egy feladatvállalást, valaki a praktikus életbe bevezeti őt, és tényleg fiús dolgokat is csinálnak együtt, szóval azért sok, sok ilyen van. És ez lehet tényleg, azt mondom, hogy több embertől is valahogy átélni, vagy több emberrel kapcsolatban átélni, de nagyon szükségesek ezek a férfi minták, ezek az azonosulási lehetőségek, és ugye itt ott az a nehéz szó, hogy azonosulás. Ha azonosulás, akkor az érzelmi azonosulás. Tehát még csak azt se lehet mondani, hogy figyelj, barátkozzál Géza bácsival, mert az egy annyira ügyes ember, vagy okos, vagy aranyos, vagy kedves, ha a gyerek nem érez egy érzelmi kapcsolódást Géza bácsihoz. Tehát ezeknek az apai személyeknek, vagy atyai jó barátoknak, ezekhez a gyereknek kell rányitnia. Tehát ő neki kell ráhangolódnia, akkor lesz jó, akkor történik meg az azonosulás. És ez a nehéz, hogy ilyenkor az anyák, hogy nyomják, hogy de mert az is, igen, ez nem megy. Tehát csak akire ráhangolódik a gyermeke.
Mikor sérül jobban a gyermek, ha a szülei elváltak, vagy ha meghalt az édesapja? Itt most olyan elvált szülőkre gondolok, akik azért tartják, szóval, hogy van láthatás, és találkozik az édesapjával.
Hát egy meghalt édesapa, az egy jelenlévő édesapa. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Hát ez az életünknek egy nagy titka, ugye, hogy a halállal meg is szűnik valami, meg nem is. És hogy ez a nem szűnik meg, tehát a kapcsolódás nem hagyott ott, nem mondott nemet a családunkra, most, hogyha nem is én rám, bár a gyerekek mindig azt élik át, hogy egy válás esetén biztos én is hibás vagyok, és ez nagyon sokáig tart, amíg feloldódik. Ugye egy haláleset nagyon fáj, sokáig fáj, talán egy egész életen át fáj. De ugye más, tehát érdekes, vannak más fájdalmak. Vannak, érdekes, hogy ez biztos, hogy mindenki érzi, hogy a fájdalomnak nem csak a nagysága az, ami igazán megterhelő, hanem az, hogy milyen fajta. Tehát amikor engem valaki, hát nagyon durva, félretesz, vagy nem érdeklődik annyira, vagy csak szerdán, vagy csütörtökön, vagy annyira nem érdekli, hogy ne maradjon ott, az egy nagyon-nagyon más fájdalom, mint az, hogy még történt egy tragédia, nagyon-nagyon hiányzik, nagyon nincs itt, és mégis nagyon itt van. Tehát velem maradt, ápolt, tehát ott például, ugye az világos dolog, ugye egy válás esetén, éppen amiről az előbb beszéltünk, nagyon nehéz az, hogy mondjuk érzelmileg is ne jöjjön át az anyán az, hogy hát jobb is, hogy elment. De hogyha egy haláleset van, akkor érzelmileg az anya csak támogatni tudja az apa kapcsolatot, mert ő is azt éli át, hogy hát fantasztikus, hogy amikor itt volt, és de jó még emlékezni is rá, de jó, hogy úgy csináljuk, ahogy ő szokta, vagy ahogy ő szeretné, vagy ahogy most rágondolunk, és ő is biztos örül, és én nem tudom, szóval olyan mértékű kapcsolódás lehet, mint ahogy az elhunyt szeretteinkkel meg is kell tanulnunk kapcsolódni, és meg is kell tanulnunk felépíteni azt, hogy igazából tényleg, ahogy Szent Ágoston mondja, átment a másik oldalra. Hát azért az nagyon nem ugyanaz, mintha hátat fordított neked.
Beszéljünk most arról, hogy édesapa, édesanyja szeretik egymást, együtt élnek, van 3 kicsi gyermekük. Mi tud az édesapa pluszt tenni ebbe a családba?
Hát maga az ő lényét. Nagyon érdekes ez, hogy egy férfi mindent másképp él át, mint egy nő. Tehát maga a jelenlétét tudja például odaadni, és de a tényleg jelenlétét. Tehát nem, hogy közben megnézem egy kicsit az e-mailjeimet, meg a sportúságot elolvasom közben, meg beszélgetek a nem tudom kicsodával, meg az agyamba felépítek egy projektet. Tehát az igazi jelenléte az rengeteget számít, mert másképp fog hozzányúlni egy dologhoz, másképp fog beszélni valamiről, másképp fog megoldani egy feladatot, másképp ül le, másképp szól az anyához, másképp szól a gyerekekhez. Tehát egyszerűen az ő lényének a kisugárzását tudja hozzáadni. A másik pedig az, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy az apa az első külső személy a gyermek életében. Ez ugye azt jelenti, a kötődés szempontjából, hogy az apánkkal tanulunk meg kötődni egy másik emberhez, tehát az apánkon keresztül. Ugye beszéltünk egy kicsit az édesanyáról, ő nagyon közel van, tehát az anyával szinte szimbiózisban élünk, és az anyának kicsit ez is a célja, hogy minél közelebb kerüljön, minél inkább beleérezzen a gyerekébe, minél inkább onnan induljon ki. Az apa egy első külső személy, tehát akinek bátran lehet tehát másképp reagál dolgokra, más tart fontosnak, húz egy mércét, amihez vagy vitatkozunk, vagy szokták is mondani, hogy ő hozza be a világot a gyermek számára, és hogyha például az apa ezt a világot úgy hozza be, hogy jaj, megint milyen, te nézd oda, mi ez a hülye főnök, meg nem lehet itt élni, meg nem lehet megmozdulni, meg nem tudom én, akkor a világ ellenséges, unalmas, szánalmas, gyötrő lesz. Hogyha úgy jön be egy apa a család életébe, hogy gyere, megmutatom, hogy nézd itt a, nem tudom én, és így vágunk fát, és itt ilyenek a csillagok, és hogy gyere, megmutatom, hogy tankolunk, vagy bármi más hétköznapi dolgokat is, akkor ennek a gyerek számára az apán keresztül a világ megközelíthető, felfedezhető, egy kalandra éhes valaki lesz, aki kíváncsi az egész világra. Tehát például ezt nagyon az apák hozzák a család életébe, és ez egy nagyon, nagyon fontos feladat is.
Előbb mondtad, hogy az a gyermek, akinek az édesapja meghal, az igazából a tudatában jelen van.
Igen.
És én is ezt éltem meg, én egész kicsi voltam, amikor elveszítettem édesapámat, és nem éreztem azt, hogy, szóval nem éreztem azt, mint az elvált barátnőim, hogy elhagyott, ott eldobott, hanem én úgy éreztem, hát a mennyei atyával egyeztettem Igen. őt, ő is föntről néz engem, a mennyei atya, és szóval ez a gyermeki lelkülettel, és állandóan úgy gondoltam, amikor este fele mentem haza, a csillagos ég alatt, hogy én ott biztonságban vagyok, mert akkor ő biztos lát engem, bár sötét van.
Igen.
Szóval nagyon nem éreztem azt, hogy ez egy olyan törés lenne. Persze hiányzott, meg nyilván csendesebb volt így az élet.
Igen. És ez annál is inkább egy mondjuk azt, hogy természetes folyamat, mert a földön jelenlévő apa is, tehát a családban ott élő apa is, a gyermeknek az Isten jelenléte, és ez nem egy költői kifejezés. Az Isten képünk az édesapán képére alapul, úgy rajzolódik ki, tehát amilyen az apánk, olyannak éljük meg az Istenünket. Ez az első gyermeki istenkép. Tehát ezt nem mondom, hogy nem lehet átírni utána, azért nem könnyű, de ez nyomódik be a gyermekeknek az egész világába, tehát nem csak a tudatába. Biztos már sokszor emlegettem, mert nagyon szeretem azt a egy kísérlet volt, hogy a gyerekeket mondták, hogy rajzoljanak Istent, hogy képzeljék el Istent. És a gyerekek olyan isteneket rajzoltak, mint az apjuk. Tehát bajszos Istent, szemüveges Istent, melegítős Istent, rövidgatyás Istent, ilyeneket. Tehát egyszerűen ennyire, de tényleg tehát lélektanilag is igazolható, hogy az első istenképünk az apánkra mintázódik. Tehát nagyon sokszor belegondolok, és szinte bele is rendülök, hogy igazából az apának az a feladata, mint ahogy Jézusnak az emberiséggel kapcsolatban. Tehát amikor azt, most ugye párhuzamba hozva, amikor Isten közel akart kerülni az emberhez, akkor nem magyarázkodott, hanem elküldte Jézust, és azt mondta, hogy éljél ott közöttük, és aki lát engem, látja az atyát. És amikor egy gyermeknek Isten közölni akarja magát, akkor bizony nem hittanórákat szervez, hanem teremt apát. Tehát sokszor belegondoltam, hogy azért a mindenható teremthetne embert apa nélkül is éppen, de nem teremtett. És azt mondja ennek az apának, hogy menjél oda, élj vele, és mutasd meg neki, hogy ki vagyok én. És pont ez történik a gyermek idején. Pontosan ez zajlik le, hogy igen, a gyerekek apjukat látják. Sőt, valaki talán, és nem is biztos, hogy pontosan fel tudom idézni, hogy mentek az óvodából, és valahogy szó került az Istenre, és hogy hátul az autó hátuljában beszélgettek a gyerekek, egymás között kisgyerekek, és az apa vezetett, és mesélte el, hogy hátul megbeszélgettek, és akkor mondták, hogy igen, igen, hát, hogy milyen az Isten? Hát olyan, mint apa, mondja a gyerek. És a másik tényleg olyan, mint apa? Igen, igen, olyan, mint apa. És akkor erre az apa hátra szólt, hogy hát azért apa néha nyüglődik, meg mérgeskedik, azért a jó Isten nem ilyen. De apa, az nem számít. És egyszerűen, de apa ilyen. Tehát ez annyira természetesen. Na most, ugye ez lehetőség és felelősség is, és szent feladat, tényleg. És azért mondhatja az ember azt, hogy hát azért inkább köszönöm, ebből nem kérek, nem akarok olyan lenni, inkább nézzék meg a szomszédot, az olyan sokkal szentebb ember, mint én. Nem, egyszerűen ezt nem lehet kikerülni. Tehát mindenképpen az Isten képünk az apánkra mintázódik legelőször. És ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenni, mint az Isten, az Atya, de a törekvést jelenti. Nagyon szép, ugye, Tilman atyának biztos, hogy sokszor is néztük már a mondatát, és még sokszor is fogjuk, és nagyon jó lesz, hogyha a Mária Rádió összes hallgatója mindig idézi Tilman atya mondatát, hogy szent az, akiben az Isten tevékeny. Tehát ez az apa. Szent az, akiben az Isten tevékeny. Tehát ez, akiben megjelenik. Nem baj, ha nem tökéletes. De holnap újra kezdem. És újra, és újra, és újra, és újra ezt akarom megjeleníteni. És és ezt érzik meg a gyerekek. Pont ezt érzik meg, hogy apám a jó Isten itt. És ez az, amit te is átéltél, hogy most tényleg nem akarom leegyszerűsíteni a kérdést, de majdnem ugyanaz. Az apám a jó Isten itt, vagy apám jó Isten a jó Istennél. Apám a jó Istennel együtt az én javamat szolgálja, és vigyáznak rám, és mind a kettő tényleg egyszerűen az én létemnek az őrzője. Ez az apa. Tehát akinél biztonságban van a létem. Tehát aki sokszor gondolok rá, szokták is mondani, hogy ugye ezeket az atyai vonásokat Kenteni atya nagyon szépen összeszedi azokat, hogy mik a mennyei atya vonásai, és ezt hogyan jeleníti meg egy apa családban. Például, amit említettünk már, a biztonság, a szilárdság. Mint ahogy Isten is, ugye mindig számíthatsz rá. Ami A az A, ami B az B. Tehát, hogyha Isten azt mondta, hogy ha kilépsz a 20. emeletről, van neked szabadságod, kiléphetsz, össze-vissza fogod törni magad. Kész. Ez az apának a... Tehát egyszerűen van egy mércéje, van egy biztonság. Mindig tudhatom, hogy merre van az igen, meg merre van a nem. Tehát ez bennünk egy ilyen nagyon nagy biztonságot is, az önbizalom is ebben majd gyökerezik bele, hogy, és itt sokszor anyák elrontják, hogy jaj, most ne beszélj apával, mert most harapós kedvébe van. Te mi az, hogy ne beszélj? Ha harapós kedvében, akkor harapós kedvébe fogja azt mondani, hogy igen vagy nem. Ha pedig jó kedvében van, akkor is ugyanazt fogja mondani. Csak legfeljebb mosolyogva, máskor meg vicsorogva, mindegy. De mindig ugyanaz lesz az igen, és ugyanaz lesz a nem. Ez például egy szilárdság. De ugyanígy azt mondjuk, hogy az apánk, aki ilyen mindentudó, ugye az atya mindentudó. Na most egy apának nem kell tudni mindent, de az, hogy mindenről tud, ami a gyerekére hatással van. És ezt én érzem, érted? Hogy apám az tudja, hogy mi a pálya velem. Érted? Hogy tudja, hogy ez vagy az milyen hatással van rám. És ezért például adott esetben kerítést vagy határokat szab. Neki fogok menni, vitatkozni fogok vele, főleg ha 13 éves vagyok. Akkor még magamban azt is mondom, hogy hülye, lehet, hogy ki is hallatszik. Érted? Neki megyek, de ez nem azt jelenti, hogy azért nem érzem azt, hogy aha, apám azért tudja. Tudja, hogy mi van. És ez egy nagyon fontos tudat, hogy nem a világ mércéjéhez kell alakulnom, hanem apám ismer engem, és ahhoz szabja meg a határokat, illetve az irgalmat is ahhoz adja. Tehát jó pásztor és jó király, mondja Kenteni atya. Egyszerre. Igazságos és végtelenül irgalmas. Mint az Isten. Igazságos, megvannak a szabályai, megvannak az erkölcsi szabályok, az egészségi szabályok, a hitünk szabályok, a minden, tehát ott kőkeményen, az éjjel-nappal, a természet, a minden. Tehát ott, tényleg ezek, tehát igazságos, de végtelenül irgalmas. Tehát nincs olyan, pont ez is egy apának az egyik nagyon szép jellemzője, mint jó király és jó pásztor, hogy nem csak király tud lenni, és az igazságot könyörtelenül magával szemben is, de képviselni a családban, hanem irgalmas is tud lenni. Tehát úgy, mint ugye a tékozló fiú apja, amelyik aztán tényleg azt mondom, hogy végtelenül igazságos volt. Ugye először is kikérte ez a fiú ugye a jussát. Hát vigyázzunk, zsidó kultúrában vagyunk, csak az apa halála után lehet megkapni a jussot. Tehát amikor valaki azt mondja az élő apjának, hogy ide a Zsozsot, akkor ez azt jelenti, hogy számomra halott vagy. Senki vagy. És nem felpofozta és elzavarta, hogy amíg az én kenyeremet eszed, nem tudom micsoda, hanem végtelenül igazságosan azt mondja, hogy övé a juss, övé. Akár szokás ide, szokás oda, övé. Odatta. Ez elviszi. Léha életet él disznókkal, zsidóknál, disznókkal, jó. Tehát még gondolni, álmodni se semmi. Jó, igen. Tehát eltékozolja, ugye? És mit csinál az apa közben? Nagyon gyönyörű az az egész jelenet. Ez nagyon szép, hogy minden nap kiáll a kapuba. Minden nap kiáll a kapuba, és várja, hogy jön-e már. Nos, képzeld el azt a környezet, ezt várod haza, be nem engedném, hát a tájékára se, hát az egész családodat megcsúfolta, az egész hitünket, a nemzetséget, mindenféle, persze, és mindig az, érted, és ez minden nap kimegy, és várja, hogy visszajön, végtelenül virgalmas, tehát nem tudsz olyat tenni, hát így csinál, így tesz velünk Isten is, mint a mennyei atya, tényleg, nem tudsz olyat tenni, hogy holnap ne jöhetnél újra oda, hogy de ez ne, hát ott a lator. Hát nem mondta a Latornak azt, hogy fiam, hányszor mondtam már életed, most jössz itt a kereszten azzal, hogy hova megyünk. Még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta neki, hogy majd egy kicsit majd bűnhődsz, meg egy kicsit majd helyrehozod, meg nem tudom mi, hogy könyöröksz még nekem egy kicsit. Nem. Nem. Még ma velem leszel. És ez a végtelenül irgalmas atya. És a végtelenül igazságos. És ezek azok a vonások, amelyeket egy atya, egy apa, és nagyon szép a szavunk is, hogy ebbe az atya benne van. És nem véletlen az, hogy Jézus apukának, abbának szólítja az atyát. Tehát igazán, tényleg ezt az apukának. És ez az apa képviseli az Istent a családban. Tehát most az előbb kérdeztük, ugye, hogy mi a feladata. Hát most, hogyha arra azt válaszoltam volna rögtön, hogy hát az Istent képviselni, akkor valaki ugye azt mondja a rádiónál, hogy na hát ez is elvesztette a mindent. Tehát mit képzel? Pedig ez, és erre való törekvés. Tehát ez az igazi kihívás, hogy és lehet azt látni, hogyha valakinek például egy olyan édesapja volt, aki érzelmileg, tehát itt most nem csak fizikailag, érzelmileg, mert ugye pont éppen a meghalt édesapák, azok érzelmileg nincsenek távol. De van olyan fizikailag jelenlévő apa, amelyik érzelmileg távol van. Uh-huh. És tehát a megközelíthető, érzelmileg is megközelíthető apák, azok egy érzelmileg is megközelíthető istenképet ajándékoznak a gyereknek, akihez bármikor fordulhatok. Egy érzelmileg nem jelenlévő apa. Hát az egy elég messzi istenkép lesz. Vagy például egy csak a kötelességeket bevasaló apa, ugye? Hogy mert a kemény apák. Hát ott lehet, hogy az istenkép is olyan lesz, hogy a vasárnap elmegyek a templomodba, de aztán hagyjál békén. Mindent megcsinálok. Érted? Az lesz az a fajta szabály, kizárólag csak szabályokat. Hát egy kicsit farizeus vallásosságot eredményez például egy ilyen apakép. Vagy például a fenyegető apa. Azért elég sok fenyegető istenképpel találkozunk, hogy de ez rajtunk anyákon is múlik. Majd hazajön apád, megbeszéljük. Ne félj apádnak majd. Na majd apád mit szól hozzá? Ez nem csak azt jelenti, hogy ott a családban szegény kapcsolódás, tehát a szegényes lesz az apa és a gyerek között a kapcsolódás, hanem azt is jelenti, hogy az Isten kapcsolata is ilyen lesz. Egy ilyen félős. És tényleg azért tegyük hozzá, azért ezek nem betonba vett pályák, és átírhatók. De azért, most képzeljük el, hogyha ez 8-10-12 akárhány éven keresztül mondjuk minden nap átjárjuk ezt a félelmetes istenképet, hogy az mekkora munka lesz, mekkora gyötrelem lesz, mekkora szenvedés lesz, milyen hosszú idő kell ahhoz, hogy ezt átírjuk. Hogy végre elhiggyem azt, hogy az Isten nem büntetni akar. Mert ezek a szajtja, Isten ember bottal, meg nem tudom micsoda. Hát ezek nem valami nagy apaképből származtak ezek a mondások. Mert tényleg azt lehet mondani, hogy a végtelenül irgalmas Isten hol van abból. Sokszor gondolkozom azon, hogy ha összegezni kellene, hogy akkor milyen, hogy néz ki ez a hétköznapi apai feladat, mert azért ezek nagyon emelkedett célok. De az odafigyelő, ráfigyelő, vele együtt töltött, igazán törődős idő, az, ami kifejezi egy kapcsolatban azt, hogy fontos vagy nekem. És ezzel kapcsolatban mindig eszembe jut egy nagyon szép kis történet, egy idős apa fölmegy a padlásra, már nyugdíjas, már nincs otthon senki, feleség és meghalt, és arra gondol, hogy felmegyek a padlásra, és hogy kicsit az fényképeket előveszi, és akkor hát visszagondol ugye erre a szép családi életre, és akkor ott turkál a dobozokba. elő is kerül sok minden szép, amit úgy el is vélázik, eszébe jut a kisfia, amikor kicsi volt, hallja is magában a hangját, stb. Minden. És ez két ilyen határidőnaplót talál. Az egyik egy szép bőrkötésben, ugye az ő saját monogramjával az ő határidőnaplója, és alatta egy más ráírva, hogy
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.